Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Zakariás próféta könyvéből, a 3. fejezet 5 versében a következőképpen. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. Ez Isten szava hozzánk. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Már 20 éve annak, hogy kezdtük birtokba venni az országunkat. 20 éve azt hittük, hogy 20 év múlva már el is felejtjük az új honfoglalásnak a kínjait. Mégis azt kell látni, hogy előrelépés helyett egy helyben toporgás, vagy visszacsúszás, visszaesés van. És amikor ennek az okait keressük, akkor kezdődik az egymásra mutogatás című népi játék, a felelősök keresése, az egymás hibáztatása. Az a lelkesedés, ami 20 évvel ezelőtt volt, lehűlt, lelohadt, és ha itt-ott fellángol, elfojtják. Ezek a mondatok, bár úgy tűnhetnek, egyáltalán nem aktuálisak. Ezek a mondatok 2530 évesek. Krisztus születése előtt 520-ból valók, amikor a fogság után Izrael népe ismét birtokba vehette az országot, találkozhatott a lepusztult szent várossal, és hatalmas lelkesedéssel kezdtek hozzá a munkálatokhoz, de természetesen többféle fajta fásultság és feszültség kerítette őket hatalmukba, elkedvetlenedtek, vádaskodni kezdtek. Úgy látszik, hogy valahogy a történelem ismét önmagát minden nép életében. Vannak lelkesedések és elkedvetlenedések, vannak fogság és szabadság időszakai, egyiket sem tudjuk a jelek szerint jól kihasználni. Akkor, amikor Jósua volt a főpap, akkor a nép már 20 éve visszakaphatta országát. Fogság után tervek és lelkesedés, aztán a helyzet feltárása, a síralmas látvány, minden romokban heber. Mennyi munka egy várost a semmiből felépíteni, egyszerűbb feladat lenne, mint romokat eltakarítani, és ezután újrakezdeni előről mindent. Tehát csillapodott a lendület, és amíg felelősöket keresünk, addig sem kell dolgozni, és a tégláról a maltert levakarni. Ezért a felelősök keresése játék meg nem állt egészen a főpapig, a nép akkori vezetőjéig. Ebben a helyzetben találkozunk ezzel a látomással, amit az oltári igében hallhattak a testvérek. Jósua főpap, a vádlott, Olyan ez, mint egy bírósági tárgyalás. Van vádlott, a vádlót is halljuk ténykedni, vannak vádpontok, és van bíró, és van védő. Minden szereplő jelen van ezen a tárgyaláson. A vádló rendkívül jól funkcionál. Azt olvassuk, hogy vádolta Isten színe előtt Jósuát. A sátán sokféle trükkel tudja ellehetetleníteni az életünket, vannak kiemelt akciói, de amit folyamatosan tesz, amit alapjáraton végez mindig, meg nem unja, ez a vádolás. Azért érint a sátán vágya fájdalmasan minket, mert a sátán igazat mond. Kőkemény bizonyítékai vannak Isten előtt arra, hogy igen, mi azt megtettük, mi azt kimondtuk, mi azt elmulasztottuk. Mivel ő maga piszkál fel minket a bűnre, ő maga vezet pontos leltárt arról, hogy mikor estünk kísértésbe, ezért teljesen megalapozott és hiteles információkkal szolgál a bíró számára rólunk. Nem olyasmivel vádol tehát, amit mi sosem tettünk, ezért nekünk nincs sem okunk, sem jogunk, sem módunk vitatkozni vele. A vádló minden szavára felsziszenhetnénk, ha hallanánk, ahogyan vádol minket Isten előtt, de vádol a lelkiismeretünkön keresztül is, és azt kell mondanunk, hogy igaz, igazat mond. Tényleg olyanok vagyunk. Tényleg megtettük, vagy tényleg nem kellett volna megtennünk. A Jelenések 12.10 szerint éjjel és nappal vádolja a sátán Isten választottait. És arra jöttem rá, hogy ez az éjjel és nappal, ez nem csak a folyamatosságot jelenti, természetesen azt is, valami rendkívüli kedvét leli a sátán ebben a tevékenységében, hogy meg nem szűnik azt végezni. De arra is rájöttem saját tapasztalatból, hogy másképpen vádol minket éjjel, mint nappal. Aki forgolódott már, és várta volna a pirkadatot, mert rossz gondolatai voltak, mert érezte a vádakat, hogy ezt sem tetted meg, azt is kimondtad, megbántottad, te tehetsz róla, rajtad múlik, vagy rajtad múlna. Aki forgolódott már ilyen gondolatok között, és izzadt lett a párnája reggelre, az tudja, hogy hogyan vádol minket a sátán éjjel. Éjjel minden nagyobb. Nagyobb a bűn, amit elkövettem, éjjel nagyobb a probléma, amit meg kellett volna oldanom, vagy meg kell oldanom. Éjjel hangosabbak a szavak, és gorombábbak, amiket kimondtam. Tudjátok, mi kisebb éjjel a valóságnál? Az Isten hatalma és az Isten kegyelme. Ezt valahogy kisebbnek látjuk, minden más nagyobbnak. És vádol a sátán nappal, már nem úgy, mint éjjel, nappal más eszközei vannak. Nappal találkozunk emberekkel, akik valahogy éppen azon a életterületeken jobbak nálunk, amik nálunk a beteg pontok. Nappal összehoz minket emberekkel, akik kedvesebbek, türelmesebbek, fürgébbek, akiknek jobb a házasságuk, jobb az emberi kapcsolataik, akik pontosabbak, precízebbek, és ez mind-mind vád, látod, te nem tudsz ilyen lenni. Nappal így vádol a sátán. Éjjel-nappal vádol, ez az alap állapota. Az ember pedig éjjel-nappal szorong, ez az alap állapota. És ez nem változott 2500 éve, és nem változik földrészenként sem, és évszakonként sem, és nem függ embertípustól. Talán arra gondolunk, hogy de vannak olyan flegmatikus emberek, flegmák lerövidítve és magyarosan, akiknek sosincs lelki furdalásuk semmiért, sosem érzik azt, hogy vád alatt lennének, simán végigalusszák az éjszakákat, és egyáltalán nem izgatja őket, ha valaki minőségibb életet él náluk. Vannak flegmák, igen. Ők ügyet sem vetnek a róluk szóló vádakra, de van, aki ügyet vessen rá, ő pedig a bíró. A bíró azoknak a bűneiről is tudomást szerez, akik úgy ülnek egy tárgyaláson, mintha egy presszóban ülnének. Néha látunk vágóképeket bírósági tárgyalásokról, minősített bűnözőül a vádlottak padján és malmozik. Láthatóan nem érdekli az egész, teljesen hidegen hagyja, hogy mi zajlik fölötte, mégis el lesz ítélve. A bíró elfogulatlan, ez a dolga. Nem hagyja meg egy rang, ezért Jósua főpap, főpapi rangja sem menti meg a vád alól őt. Nem hagyja meg a kedvesség, és nem hagyják meg semmiféle ajándékok. A bírónak az a dolga, hogy pártatlan legyen. Minket sem ment meg a sátán vádjai alól, igaz vádak alól, semmiféle rang, és bár még az sem, hogy tudom, hogy Isten szeret engem, igen, Isten szeret, éppen ezért szakad meg a szíve minden egyes ember elítélésekor. A vádló valós vádakat mond Jósua főpap felett, és ő pedig némán áll, nem mentegetőzik, hiszen hazugság lenne. Ő tényleg olyan. De amit meg kell tanulnunk tőle az az, hogy nem áll szóba a vádlóval. Nem vitatkozik vele. Ezt meg kell tanulnunk, hogy semmiféleképpen nem kell, nem szabad a sátánnal, mint vádlóval semmiféle kommunikációba bocsátkozni. Vannak neoprotestáns felekezetek, ahol gyakorlat a sátán megkötözése, kiűzése, parancsolás felette. Én azt hiszem, hogy mi nem vagyunk egy súlycsoportban egyik természet feletti hatalommal sem, ezért mi csak sérülten jöhetünk ki ezekből a találkozásokból. Nagy feszültségről van szó mind a sátán, mind az Isten esetében az ember számára. Az ember nem bírja elviselni az Isten jelenlétét sem, nem bírná elviselni az Isten jelenlétét sem, belehalnánk, belepusztulnánk. Éppen ezért gondoskodott a mi Istenünk arról, hogy Jézus Krisztusban transformálja számunkra, elérhetővé, elviselhetővé tegye azt a hatalmat, azt a jelenlétet, ahogyan Isten Jézusban jelen van közöttünk. De a sátánhoz nem fűzhet semmiféle kommunikáció. Elfutni nem, meghátrálni nem szabad, de kapcsolatban lenni sem. Különös, hogy Isten angyala sem kommunikál a vádlóval. Csak annyit mond, hogy dorgáljon meg téged az Úr, sátán. Nem én dorgállak meg, nem az angyal, ő sincs egy súlycsoportban vele. Dorgáljon meg téged az Úr. Itt egy picit megállnék, mert az ember elmosolyodik ettől a mondattól, hiszen felkapnánk a fejünket egy bírósági tárgyaláson, hogyha a bíró és a vádló közt ilyen párbeszéd zajlana, hogy dorgáljon, hogy most megdorgállak téged. A dorgálás a fenyítésnél kíméletesebb ugyan, de alig több annál, hogy dádá vagy enye-enye, hogyan a gyerekeinket szoktuk egy kicsit megriasztani. A megdorgálás szónak nincs számunkra súlya, és úgy érezzük, hogy végül is a sátán egész jól megúszza a dolgot, hogyha Isten csak megdorgálja őt. De találtam a Bibliában igéket, ahol Isten megdorgál. Amikor Isten megdorgálja a tengert, és az visszatér a medrébe, amikor Isten megdorgálja a vörös tengert, és az ketté válik, amikor megdorgál kocsit és lovat, és az lebénul, és hadd lapozzak a 9. Zsoltárhoz, ahol a 7. versben ezt olvassuk. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. Isten dorgálása nem annyi, hogy dádá, máskor jobban vigyáz. Isten dorgálása erőteljesebb a fizika törvényeinél. Ő dorgál, és a fizikai, és a gravitáció, és mindenféle törvény felbomlik ettől. Valóságos eredmény, hogyha Isten megdorgálja a sátánt. Ő valóban erejét veszti ettől. Nézzük meg, hogy hogyan látja Isten a vádlottat. Hogyan néz a bíró a vádlottra. Kiderül az igéből, ezt mondja róla, nem látod, hogy egy tűzből kiragadott, üszkös faderab ez. Nem is tudnánk, hogy jó lessen, vagy megsértődjünk ettől, ha Isten ezt mondaná ránk, hogy üszkös faderab vagy. Ez egy olyan jelző, hogy hirtelen az ember reagálni sem tud rá. Az üszkös faderabnak eseménydús a múltja. Úgy kezdődött minden, hogy levágták a tőről, vagy levágták a törzséről. Azután tűzbe került, és égni kezdett. Kétszeres halál várt erre a fadarabra. Először lemetszették, aztán megégették. És ha tűzbe kerül, és ott marad, akkor végleg meghal benne az élet. Az emberre pontosan ez a kétfajta halál vár. Az első halál, a tőről való lemetszettség mindnyájunkkal megtörtént. A bűneset pillanatában megszűnt az a szoros bensőséges kapcsolat az ember és Isten között, amit mi már el sem tudunk képzelni, de nagyon szoros volt, nagyon finom volt, nagyon jó leső lehetett. Ez az első halál tehát minden embernek születése pillanatától része, sajnos. Ez az életnek látszó létezés, ha valami nem történik. Tulajdonképpen olyan, mintha járkáló fák lennénk, ezért nem mondott rosszat az a vak, akit Jézus két lépésben gyógyított meg, és amikor csak derengett előtte a látható világ, azt mondta, hogy az emberek olyanok, mint a járkáló fák. Lemetszett fadarabok, de gyökér nélkül, Istenhez fűződő szoros kapcsolat nélkül. Ebben az állapotunkban két dolog történhet. Vagy felvesz valaki, lefarigcsálja rólunk a kormot, az üszköt, és felfedezi azt a vékony, egyre keskenyebb, de még faanyagnak nevezhető részt, amit be lehet oltani élettel, vagy kiszáradunk, elégünk végleg. Az égés már itt elkezdődik, ezért igaz mindnyájunkra, hogy üszkös fadarabok vagyunk. Perzselődünk különböző emberi kapcsolatokban, füstölgünk különböző helyzetekben, izzunk a méregtől, ha kihúzzák a gyufát nálunk. Égés nyomok vannak rajtunk, és ha így maradunk, menthetetlenek vagyunk. Van azonban valaki, akinek van egy különös gyűjtő szenvedélye. Szoktunk sok mindent gyűjteni, mi emberek is. Van, aki radírt, van, aki száraz tésztát, szappant vagy bármit. Isten furcsa gyűjtő szenvedélye az, hogy üszkös fadarabokat gyűjt. Ugye tudjuk, hogy mi lohasztja le a gyűjtő szenvedélyt. Egy kisfiú egyszer leírta, gyűjtöttem a bélyeget. Aztán apa hozott egyszer egy kilót, azóta nem gyűjtöm. A lelkes gyűjtők egyesével szeretik birtokba venni azt, amit kiszemeltek. Egész vagyonokat adnak egy-egy ritka darabért, amik nekünk talán semmit nem jelentenek. Isten sem csoportosan, nagy tömegekben nyalábolja fel az üszkös fadarabokat, az embereket, nem egész gyülekezeteket, városokat, országokat tesz magáévá, hanem egyenként keres minket. Mindenkit külön-külön a maga személyisége és a hozzáillő módszer szerint. Isten egyenként keres. Keresi a tűz által már megnyaldosott furafazonokat. És élvezi, amikor egyet-egyet hazavihet. És ha megtalált, úgy kormosan, füstölögve, félredobva, akkor egy új szakasz kezdődik. Akkor Jósua főpappal együtt mi is átélhetjük az intézkedés következő részét, amely így szól: vegyétek le a piszkos ruhát, és öltöztessétek tiszta ruhába. Minden olyan vádlottnak szól ez, nekünk is, aki nem mentegetőzik a vádlóval szemben, aki nem menekül el a tárgyalásról, hiába is menekülne, aki nem szájjal és nem felesel, hogy de hát én nem is, meg nem én tehetek róla, mert a szüleimtől örököltem, hogy ilyen vagyok, aki nem fogadkozik, hogy majd ezután minden más lesz, mert ismeri annyira magát, hogy nem lesz semmi más, hanem némán áll, magára ismer, és a csodára vár. Minden ilyen vádlott felett el fog hangozni az intézkedés: vegyétek le róla a szennyes ruhát, nem engedem, hogy elvesszen, faragjátok le róla az üszköt. És olyankor Isten személyesen a vádlotthoz fordul, ahogy Jósua főpaphoz, és azt mondja: nézd, elvettem bűnödet, és díszes ruhát adok neked. Ebben a sorrendben. Díszes ruhát nem lehet ráhúzni a szennyes belsőre. Ha kellett már rohannunk úgy valahová, hogy nem volt időnk mosakodni, fürödni, rendbe tenni magunkat, csak fel kellett venni valami mégiscsak rendes ruhát, nagyon rosszul éreztük magunkat végig, és úgy éreztük, hogy mindenki tudja azt, hogy mosdatlanul öltöztünk tiszta ruhába. Nagyon rossz érzés. Ugyanilyen kellemetlen, rossz lelki ismeretre rávarni, ráölteni a tisztát, a díszeset. Hiába nem látszik rajtunk, mi mégis tudjuk, hogy ott alul sok minden terhel, sok szennyet hordoz az életem. Nem méltó hozzám ez a fehér, ez a tiszta, ez a díszes. Azt a rosszat, azt a szennyet el kell venni. Isten elvette, és Krisztusra helyezte. Ezért a hívő ember a bűneit már nem önmagán látja, hanem Krisztuson, és megnyugszik. És ha jön a sátán éjjel, és azt mondja nekünk, hogy rosszul tetted, rosszul szóltál, akkor annyi a dolgunk, hogy köszönöm neked, Úr Jézus, hogy ez a rossz tett és a rossz szó már a te válladon nyugszik. És ha jön a sátán nappal, és azt mondja, nézd te milyen vagy, bezzegő milyen, akkor azt mondhatom, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy a mulyasságomat, ügyetlenségemet, lustaságomat átadhattam neked, és te segítesz engem új életet kialakítani. Jön a díszes ruha. A díszes ruha elsősorban tiszta, azután testre szabott, hogy kényelmes legyen, és díszített. Nem flitterekkel és nem hímzésekkel, hanem krisztusi vonásokkal, Krisztus tulajdonságaival díszített a mi ruhánk. És erre rá lehet csodálkozni, mert amikor Jézus esetleg majd megdicséri a hívő embert ott az ő színe előtt, hogy mennyire jó, hogy ezt meg azt tetted, és mi nem fogunk magunkra ismerni, és éppen azt mondanánk, Uram, de én nem voltam ilyen, akkor szembesülünk majd azzal, hogy Krisztus tulajdonságait Isten már most rajtunk látja, és nekünk tulajdonítja. Így lehet, hogy amit tettem, azt Isten Krisztuson látja, és ami jót Krisztus tett, az most már az enyém. Így lehet, hogy Krisztus az én igazságom, én pedig az ő bűne vagyok. Így lehet, hogy ő magára vette a szennyesemet, és nekem adta az ő tisztáját. Így lehet, hogy olyanná lettem, amilyen sose voltam, mert ő olyanná lett, amitől mindig is irtózott. Ugye értjük, hogy mitől volt nehéz a kereszt. Nem csak a fa anyag saját súlya nyomta Krisztus vállát, hanem az emberiség minden bűne. Amikor Cirénei Simon segített neki, ő csak a fa súlyát érezte, nem bírta volna elviselni azt, amit Krisztus még pluszban hordozott. Jézuson valami transzcendens teherként voltak ott a múltból, jövőből, minden nemzetből, népből és törzsből özönlő, záporozó bűnök. Ebbe bele kell pusztulni. És Jézust nem kapta ki Isten a tűzből az utolsó pillanatban. Jézus nem mentette meg Isten a pusztulástól. Engedte, hogy fiával együtt elégjen a bűn is, az én bűnöm és a te bűnöd. Hálás vagyok azért, hogy amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor egy nagy tartsai testvér jó voltából kezünkbe kerülhetett az a hangjáték, amelynek a tűzből kikapott üszök a címe. Nagy tartsán ismeretes, Győri János tiszteletes úr jó voltából lehetett ez a miénk, és hiszem, hogy mivel naponta, meg naponta többször is meghallgatták, szétnyúzták azt a kazettát, hiszem, hogy az ő lelki életükben fontos szerepe volt ennek a hangjátéknak. Köszönöm, és tanítson minket ez az ige is arra, hogy megbecsüljük, ha Isten kiment minket, mert az a célja, hogy az utolsó pillanatban megmeneküljünk a veszélytől és a pusztulástól, engedjük magunkat megmenteni. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elhordoztad mindazt, ami miatt a második halál várna ránk, bár az első megtörtént velünk. Köszönjük, hogy mégis lekaparod rólunk az égés nyomokat, és új élettel oltasz be minket a te fiad életével. Segíts, hogy felfedezzük a te munkádat az életünkben, és segíts megbecsülnünk az újat, a tisztát. Amen.